Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Egészséges Érzelmi és Lelki Élet című előadás sorozatunk mai előadásán. A mai alkalomnak a címe Ismerjük meg önmagunkat, az önismeret és az önvizsgálat jelentősége. Tehát önismeret, önvizsgálat, erről lesz szó a mai alkalommal, és mindjárt szeretnék ennek a témának kapcsán a kezdetekhez visszanyúlni. Amikor a Biblia leírása szerint, ahogy Isten megteremtette az embert, tehát amikor Isten a földünket teremtette, ugye megteremtette 6 nap alatt. A 7. napon megnyugodott. És Isten mit csinált, amikor a Biblia tanúsága szerint mit tett, amikor befejezte a teremtés munkáját? Megállt, visszatekintett a teremtés hetére, és kiértékelte a teremtést. És az Isten így összegzi a teremtés művét, hogy minden igen jó volt. Az Isten, amikor megteremtette az embert, nem tudom, hogy mennyiszer gondolkodtunk már ezen, hogy amikor megteremtette az embert, akkor nem csak az ember élet ritmusát szabályozta ezzel, hogy 6 nap alatt teremtett, és a 7. napon megnyugodott, ezzel példát adva az embernek is az élet ritmusra, hogy mi is 6 napon át munkálkodjunk, de a 7. napon pihenjünk, nyugodjunk, az Istennel tartsuk a kapcsolatot. De ezen túlmenően a teremtés történetének ebben a leírásában egy másik nagyon nagy tanulság is van a mi számunkra. Mi is álljunk meg rendszeresen, értékeljük ki a cselekedeteinket, tekintsünk vissza, és ne csak fussunk végig az életen. Ha Isten megállt és visszatekintett a teremtés hetére, mennyivel inkább nekünk is meg kell állni, és visszatekinteni, és kiértékelni a mi életünket, cselekedeteinket, önmagunkat. Nem tudom, hogy, és ezt a kérdést, amit most fölteszek, úgy teszem föl, hogy erre ne válaszoljunk, elgondolkodtató kérdésnek teszem fel, hogy mi milyen gyakran szoktuk kiértékelni önmagunkat. Jellemző-e ránk, hogy elcsendesedünk, és azt kutatjuk, hogy vajon milyenek is vagyunk. Hadd mondjam, egyetlen egy nap nem lenne jó, hogyha úgy telne el a mi életünkben, amikor mondjuk este nyugovóra térünk és elcsendesedünk, hogy ne értékelnénk ki azt az adott napot. Olyan érdekes, akik gyerekeket neveltek, biztosan tudják azt és ismerik azt az élethelyzetet, hogy nagyon sokszor, amikor a napnak az eseményei zajlanak és peregnek az események, és a gyerek csinál ezt, azt, amazt, sokszor nem is lehet megbeszélni a problémát, mert benne van mindenki ugye az események sodrásában, esetleg felhevült állapotban, tehát ingerülten, vagy ki tudja, milyen élethelyzetben vagyunk. De amikor ugye este fürdetés, vacsora fürdetés után, és ugye a gyerek úgy megy aludni, akkor lehet a legjobban vele beszélni este. Amikor úgy minden lenyugszik, akkor úgy kiértékelni, visszatekinteni. De hadd kérdezzem meg, amikor a szülők ezt tudják, hogy ekkor lehet igazából visszatekinteni a napra, és meg is teszik a gyerekkel, de vajon önmagunkkal megtesszük-e ezt? Megtesszük-e azt, hogy visszatekintünk arra az adott napra, hogy mit csináltunk, milyenek voltunk, helyesek voltak-e a cselekedeteink, vagy nem voltak helyesek? Egyáltalán milyen megnyilvánulások törtek be felszínre belőlünk? Igen, naponta kellene, de legalább hetente. De én azt hiszem, hogy ezt hetente se szoktuk sokszor megtenni, de időnként mindenképpen meg kell állni ezen elgondolkodni, de az ige arra szólít fel bennünket, a Biblia arra szólít fel, hogy igen, tegyük ezt, mert ha nem tesszük, hadd kérdezzem meg, mi a baj abban, hogyha nem tesszük ezt? Mi a baj abban, hogyha mi nem tartunk önvizsgálatot, nem is foglalkozunk azzal, hogy milyenek vagyunk, hanem csak rohanunk keresztül az életen. Miért baj ez? Hadd mondjam, olyan csapdákba tudunk beleesni, és olyan súlyos következményei vannak, amit el lehetne kerülni akkor, hogy ha mi igazából időt fordítanánk, és lelki erőt fordítanánk erre, és, hadd mondjam, lenne bátorságunk arra, hogy, hogy meg akarjuk ismerni önmagunkat. Erről majd még később néhány szót fogok szólni. De szeretném azt megkérdezni, hogy vajon mi ismerjük-e önmagunkat? Hogyha eljutunk odáig, hogy igen, ez fontos, szembesülnünk kell önmagunkkal, meg kell ismernünk önmagunkat, de tegyük fel azt a kérdést, hogy akarjuk-e mi igazából megismerni önmagunkat? Vagy pedig tegyük fel azt a kérdést, és inkább arról az oldalról közelítsünk most, hogy mi ismerhetjük-e önmagunkat? Olyan érdekes, soha nem felejtem el, régen volt, legalább 30 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem dolgozni, vagy még régebben volt ez, úgy az egyik kollégámmal valamiről beszélgettünk, és azt mondtam neki, hogy nem is ismered magad igazából, hogy milyen vagy. Valamiről szó volt, és mondtam, hogy hát ugye nem ismerhetjük magunkat, mondom, te se ismered magad, valamilyen helyzetről volt szó. És erre soha nem felejtem el, biztos mindenki van így, hogy egy-egy mondat, vagy egy-egy szituáció úgy belerögzül az emberbe, az a felháborodás, ami benne volt, nem mondj már ilyen butaságot, azt mondja, hát én ne ismerném magam. Hát ha valaki át, akkor én ismerhetem önmagamat, hogy milyen vagyok. Engem ez annyira megdöbbentett ez a mondat, mert ugye én már régóta szembesültem azzal, hogy az ember nem ismeri igazából annyira magát. De nézzünk meg, egy igét szeretnék olvasni a Szentírásból ezre vonatkozóan, Jelenések könyve 3. fejezetének a 17. versében egy olyan ige szakaszt olvasunk, amely a mi korunknak szól. A Bibliában olvasunk egész különös üzeneteket, és itt szeretnék csak egyetlen egy gondolatot megjegyezni, ez távol van a témánktól, csak hogy értsük, hogy miért mondom, hogy nekünk a mi korunknak szóló üzenet. Jézus Krisztus, amikor itt járt ezen a földön, az ő mennybe menetele utáni időtől kezdve az ő második visszatéréséig, tehát az új szövetségnek az időszakát, 7 időegységre osztotta fel. Ezeket úgy hívjuk, hogy különböző korszakok, gyülekezeti korszakok. Különböző 7, ezek megvan, hogy mettől meddig tart egy-egy korszak. A proféciákban, a Jelenések könyvében ezt nagyon szépen nyomon lehet követni. És az utolsó korszakban élünk mi, és ezt a korszakot úgy hívjuk, hogy a laodiciai korszak. Tehát a laodiciai korszaknak hívjuk ezt az utolsó korszakot, és ehhez az Úrnak, tehát mi, amiben mi élünk, ehhez egy egészen komoly és nagyon-nagyon mélységesen megfeddő üzenete van mindannyiunkhoz, akik ebben a korban élünk. És ez az üzenet így hangzik, a 17. versen hosszabb az üzenet, csak egy gondolatát olvassuk el. Azt mondja, hogy mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Nagyon kemény feddés ez, nagyon komoly leírás ez, de azt mondja, hogy az ember elhiteti magát, hamis képet alkot az ember önmagáról, és azt gondolja, hogy egészen jó, meg meggazdagodtam, nincs semmire szükségem, ugye ez nyilván lelki értelemben elsősorban, de azt mondja, hogy nem tudod magadról, vak vagy, mivel vak vagy, nem tudod magadról, hogy miközben elégedett vagy önmagaddal, nyomorult, nyavajás, vak, szegény és mezítelen vagy. Szeretnék egy másik igét is felolvasni a Szentírásból, egy egészen különleges igét Hóseás próféta könyvéből, és ez az ige valami egész különöset mond, figyeljük meg. Hóseás könyve 7. fejezetének a 9. és 10. verse a következőt mondja. Hóseás könyve 7. fejezet 9. és 10. vers. Idegenek emésztik erejét, de ő nem veszi észre. Ősz hajjal is hintve van már, és azt sem veszi észre. Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot, és mégsem térnek vissza az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és nem keresik őt mindennek dacára sem. A Biblia versnek az első gondolataival szeretnék foglalkozni. Mit mond ez az ige? Idegenek emésztik őt, az ő erejét, és nem veszi észre. Hogy lehet az, hogy valakit idegenek emésztenek, kihasználnak, leigáznak, ki tudja, hogy mit tesznek vele, és nem veszi észre? Hát ez hogy nem lehet észrevenni? De nézzük meg a következőt. Azt mondja a 9. versben, azt mondja, hogy ősz hajjal is hintve van már, és azt sem veszi észre. Azért szeretném megkérdezni magunkat, hölgyeket, amikor megjelennek az első ősz hajszálak, ki az, aki nem veszi észre, meg amikor több ősz hajszál lesz, ki az, aki nem veszi észre? És azt mondja, hogy mi lelkileg ilyenek vagyunk. Idegenek emészték erejét, és nem veszi észre. Ősz hajjal, és nem veszi észre. Az ember ennyire el tud vakulni, ennyire nem ismeri magát, ennyire nem akarja, hadd mondjam, az ember sokszor megismerni önmagát. Nagyon sokszor egy hamis kép él bennünk önmagunkról. És az a döbbenetes, ennek az igének az alapján azért az is látható, és az a döbbenetes, hogy hányszor fordul elő az, mi ezt önmagunkról nyilván kevésszer tudjuk megállapítani, mert mi a másik emberről tudjuk megállapítani. De mit tudom én, egy családon belül, ismerősek között. Valakiről tudjuk, hogy milyen. Mindenki tudja róla. Mondjuk is az illetőnek, de abszolút nem fogadja el, nem is veszi észre, hogy ő olyan. Nem is akar szinte szembesülni a valósággal. Hadd mondjam, nagyon-nagyon gyakran beleesünk mi is ebbe a hibába, másokon észrevesszük, de lehet, hogy a környezetünk már nagyon jól ismer bennünket valamilyen oldalról, és még mégsem vettük észre. Igen, sajnos ki kell, hogy mondjuk, hogy hajlamosak vagyunk erre. De tegyük fel azt a kérdést, hogy miért is van ez sokszor, hogy mi nem ismerjük önmagunkat. Miért van az sokszor, hogy nem nézünk bele a tükörbe? Ugye van egy ilyen is bennünk, hogy félünk a szembesüléstől, és mondom, erre majd ki fogunk térni még részletesen, de előtte szeretnék azért néhány gondolatot megemlíteni, ami a mi korunkra különösen jellemző. Szeretnék olvasni egy igét, Lukács evangéliuma 21. fejezet 34. verséből. Lukács evangéliuma 21. fejezet 34. verse a következőt mondja. Jézus a végidőre, a korunkra vonatkoztatva mondja ezeket a gondolatokat, ezeket a féltő, óvó gondolatokat. Azt mondja, hogy vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek, és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Ugye itt Jézus eljöveteléről beszél, hogy nehogy készületlenül érjen bennünket, de amit idézni szeretnék ebből, az a Biblia versnek az első része, hogy vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek. És azt mondja, hogy dobzódás, az részegség, vagy az élet gondjainak miatta. A mi világunk, a mi korunk, amiben élünk, olyan sok mindent hoz az ember életében, hogy az embernek alig marad arra ideje, hogy önmagával foglalkozzon, nem a külsőre gondolok, vagy az élvezetekre, vagy valamire, hanem egyáltalán, hogy milyenek is vagyunk, hogy elcsendesedésre, önvizsgálatra. Hadd mondjam, ahhoz, hogy mi igaz önismeretre jussunk, hogy önvizsgálatot tartsunk, mire van ehhez szükség? Elsősorban elcsendesedésre, nem? Elcsendesedésre. Mikor van a mai kor emberének ideje az elcsendesedésre? Mikor van ideje? Azt mondja, hogy az emberek egy része mibe veti bele magát? Dobzódásba, részegségbe. Hadd kérdezem, nem jellemző a mi világunknak egy hatalmas részére? Az emberek látva a problémákat menekülnek, ki tudja, hogy mibe? Dobzódás, részegség. Csak legyen valami zaj körülöttünk. Nem tudom, hogy figyeljük-e például azt, hogy hányszor van az, hogy megy a zene, vagy például családokon belül is hányszor van az, hogy megy a tévé, oda se figyelnek igazából, de megy a tévé, egy alapzajnak lenni kell. Ez a világ, ilyen világban élünk. Dobzódás, részegség, az életnek a különböző olyan dolgai, amik elveszik az embernek a figyelmét igazából, megfosztják az embert a csendtől, hogy el tudjon csendesedni, az Isten meg is tudja ráadásul szólítani az embert. Vagy pedig azt mondja, hogy vagy pedig, ha az ember nem ezt csinálja, akkor az élet gondjai. az élet gondjai valóban olyan méreteket öltenek, és olyan mérvűek az élet gondjai, hogy nagyon sok ember tényleg ki sem látszik a problémákból, ki sem látszik az ember az élet terheiből, a gondjaiból, és minden másra van ideje, de arra nem, hogy önmagával szembenézzem. A másik, amit szeretnék megemlíteni, ezzel nagyon összefüggő és hasonló gondolat, amikor az embert a szomorúság, a fájdalmak, a csalódások, a keserűségek egy olyan állapotba taszítják, hogy ezekkel van elfoglalva, a másikkal, hogy mit tett velem, hogy ő hogy bánt én velem, és az ember nem is áll meg azon töprengeni, hogy de én milyen vagyok. Úgy elgondolkodtam a múltkor valaminek kapcsán, valakivel beszélgettem, egy olyan emberrel, akinek sok-sok problémája volt emberi kapcsolatok területén. És az illetőtől azt kérdeztem meg, hogy te elgondolkodtál már el azon, hogy te miben vagy hibás ezekben a megromlott emberi kapcsolatokban. És nem fogjuk elhinni, hogy milyen választ kaptam. Ezen még nem is gondolkodtam. Amikor emberek úgy állnak az élet a személyes problémákhoz, hogy ő ezt tette velem, mit mondott, hogy csinált, én... De odáig nem jut el az ember a fájdalomban, a csalódásban, a keserűségben, hogy de én mit tettem? Mi volt ebben az én részem? Mert biztos, hogy valami részem volt. Sokszor ezek is megakadályozzák az embert, mert az ember egészen más oldalról nézi. Ő mit csinált velem? Én vagyok a nagy kárvallott, de hogy én milyen vagyok, odáig már nem is jutok el. És még egy gondolatot szeretnék megemlíteni. Ezt János első levele, 2. fejezet 11. verséből szeretném olvasni. János első levele, 2. fejezetének a 11. verséből egy különleges igét szeretnék olvasni, és mindjárt látni és érteni fogjuk, hogy miért mondom, hogy ez is egy óriási probléma igazából a kiértékelésünk, az önmagunk kiértékelése és az igazi önismeretre jutás tekintetében. Azt olvassuk a 11. versben, hogy aki pedig gyűlöli az ő atyafiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit. Nem döbbenetes ez az ige? De mit mond ez a mi témánkkal kapcsolatban? Amikor mi a szívünkben megengedünk haragot, ellenérzést, netán gyűlöletet a másikkal szemben, ezek az érzések meg tudják az embert vakítani. Azt mondja a Biblia, megvakul az ember, és nem tudja, hogy hova megy, mit tesz. És a vakság honnan indultunk ki? Laodíciának, a mikorunknak, ugye? Vak vagy, nem tudod, hogy ilyen és ilyen és ilyen vagy. Mi lehet ennek a vakságnak az egyik oka? Hogy megengedünk haragot, gyűlöletet, neheztelést a másik emberrel szemben. Ez elvakítja az embert, és ettől kezdve nem ismerjük meg önmagunkat. Nagyon összecseng azzal, amit az előző pontban említettem, de szeretnék valamit megemlíteni ezzel kapcsolatban. Gondoljunk bele abba, hogy amikor gyűlölet van a szívünkben, vagy harag van a másik emberrel szemben bennünk, és teszünk valami olyasmit a másik emberrel kapcsolatban, ami nem helyes. Egy kívülálló pontosan megállapítja, hogy nem helyes. És látjuk-e magunkat, hogy mi milyen gonoszok tudunk lenni azzal a másik emberrel? Nagyon sokszor nem. Miért? Mert elvakultunk. Miért? Mert ő ilyen, ő így viselkedik vele, ezért én ilyen, haragszom rá, és ezért jogos, amit én most csinálok. Jogos, mert ő ilyen és ilyen volt. Tehát mentséget keresünk bizonyos cselekedeteinkre, és nem leplezzük le önmagunkat, hogy ez van bennem, ilyen vagyok, hanem megindokoljuk azért, mert ő ilyen volt. És ezért most jogos ebben a helyzetben. Én nem vagyok alapvetően ilyen, én nem vagyok ilyen, de most ebben a helyzetben ezt most így kellett tennem azért, mert ő ilyen vagy olyan volt. Tehát a harag, a másik ember iránti gyűlölet, ha ezt tápláljuk magunkban, És ilyen is ehhez hasonló érzéseket, egy torz látást alakít ki rólunk, mindent meg tudunk magyarázni, a másik ember mindig a hibás, én ezért teszem, én különben nem lennék ilyen, meg amúgy sem vagyok ilyen, de most ebben a helyzetben, most ezért teszem ezt, vagy azt, vagy amazt. És már is ott van, hogy vak vagyok, és nem látom, hogy azért teszem, mert ez vagy az a rossz bennem van. Nem látom, nem látom, mert megvakult a szemem, és nem tudom, hogy hova lépek, hova megyek. És hadd mondjam, el lehet jutni ebben a vakságban odáig, amit Ézsaiás könyve 5. fejezet 20 és 21. verse a következőképpen fogalmaz meg. Ézsaiás könyve 5. fejezet 20 és 21. versében a következőt olvasom. Jaj azoknak, akik a gonosz jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világosságá, és a világosságot sötétségé teszik, és teszik a keserűt édessé, és az édest keserűvé. Jaj azoknak, akik maguknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön maguk előtt. Hová lehet eljutni az embernek ebben az öncsalásában, amikor nem is ismeri magát? Teljesen fordított látásmód alakul ki. Az édes keserűvé tesszük a keserűt édessé, a sötétséget világossággá, a világosságot sötétségé. Tehát az embernek teljesen el tud torzulni a látása. Igen, ez a mi egyik legnagyobb bűnünk, a vakság, a vakság. De nézzük meg, hogy a vakságnak van-e ellenszere a Bibliában. Mit mond a Biblia, hogy van-e erre az Istennek valami gyógymódja, ami torz helytelen látásunkra? A Biblia azt mondja, hogy igen, van erre gyógymód. Ugyancsak abból a levélből olvasnám Jelenések könyvében, ahol az Úr megfed bennünket, hogy nem tudjuk, hogy mi vagyunk a nyomorultak, nyavajásak, vakok, mezítelenek, de közben büszkélkedünk ugye a mi vélt javainkkal. És ugyanebben a fejezetben, a 3. fejezetben, a 18. versnek az utolsó részében azt mondja, ugye az egész vers kerül kivetítésre, csodálatos a Biblia vers, egyszer, ha majd ilyen témáról fogunk beszélni, el is olvasom az egész verset, hogy bele tudjunk kapcsolódni. Az Úr gyógymódként azt mondja, hogy azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító irral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Tehát azt mondja, hogy szemkenőcsöt kell, hogy alkalmazzál. Tegyél a szemedre tőlem vett szemgyógyító írt és kenőcsöt, és akkor látni fogsz. De álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném itt az egész mai gondolatmenetnek az egyik leghangsúlyosabb részét megemlíteni. A Biblia arról beszél, hogy az ember a bűn által megrontott állapotában természeténél fogva hajlamos erre, hogy ne akarjon szembenézni önmagával, és ne lássa meg igazából önmagát. A mi korunkra ez különösen jellemző. De hadd kérdezzem meg, hogy honnan indul ez a fajta magatartás? Hol érhető először már tetten? Az Édenben, az első bűneset után, amikor Éva leszakítja a tiltott gyümölcsöt, utána Ádám is eszik belőle, és amikor egy idő után találkoznak az Úrral, akkor, hát mit tettél? Hát az asszony volt. Hát nem, hát a kígyó volt, nem, hát. Szóval, mintha nem is ők követték volna el, nem is ők lennének a hibásak. Igen, már innen indul ez, és ez csak egyre torzul, és fokozódik az emberi életben, ez a torz látás. És éppen ezért az ige arról beszél, hogy mi helyes önismeretre, igazi látásra önmagunkat illetően egyes-egy módon juthatunk, hogyha az Istent kérjük, hogy mutasson meg bennünket önmagunknak. Szeretnék olvasni a Szentírásból néhány igét a 139. Zsoltárból. A 139. Zsoltárból Olvassuk el először a Zsoltár igének az elejét. A 139. Zsoltárnak az első versétől kezdve olvassuk el először a 6. Az első 6 verset olvassuk el először. A következőképpen olvasom. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet. Messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz. Minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzáltál engem, és fölöttem tartott kezed. Csodálatos előtteme tudás, magasságos, nem érthetem azt. Álljunk meg itt, ez az egész Zsoltár erről szól, különböző megfogalmazásokban, csodálatos Zsoltár. De mit mond? Azt mondja, Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Isten előtt mindannyiunknak az élete, a jelleme, a természete, a gondolkodásmódja, az érzésvilágunk nyitott könyv. Azt mondja a Szentírás, a zsidókhoz írott levélben, csak kívülről említem, azt mondja, mindnyájan mezítelenek és leplezetlenek vagyunk annak szemei előtt, akiről beszélünk, ugye Isten előtt, Jézus Krisztus előtt. Nem tudunk rejtegetni semmit. Aki igazából ismer bennünket, az az Isten, az ő teremtményei, az ő alkotása vagyunk, mindannyian egyen-egyenként. És tökéletesen ismer bennünket, meg is vizsgál bennünket, és ő ismer bennünket. És utána a Zsoltárnak a következő része azt mondja, hogy nem is tudunk előle elrejtőzni, elfutni. Példákat mond, hogy ha a tenger túlsó végére mennék, vagy a mennybe mennék föl, vagy a mélységbe szállnék alá, ott is ott vagy. Nem tudok elrejtőzni, Uram, előled. Ismersz engem, és tudod, hogy mi van a szívemben. Ismer, még nyelvemen sincs a szó, de te már ismered azt egészen, Uram. És amikor mindezt végig gondolja a Zsoltáríró, Dávid, akkor utána ezt mondja a Zsoltárának, a 139. Zsoltárnak a 23. és 24. versében. Figyeljük meg, mit mond. A 23-24. versben. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökkévalóság útján. Álljunk meg itt, miért mondja, amikor azzal kezdi a Zsoltárt, biztos emlékszünk rá, így kezdte a Zsoltáríró, hogy Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Akkor most miért mondja azt, hogy vizsgálj meg engem, Uram? Miért mondja? Hát már azzal kezdte a Zsoltárt, hogy ismersz, Uram, mert megvizsgáltál. Ebben mi van benne ebben a kérésben? Vizsgálj meg, próbálj meg, láss meg engem, Uram, ismerd meg gondolataimat. Mit akar ezzel mondani? Uram, te ismered, de vesd elém. Mutasd meg nekem is, hogy én milyen vagyok. Hadd ismerjem meg önmagam. Szeretnék egy másik igét is olvasni a Zsoltárokból, a 19. Zsoltár 9. versét szeretném felolvasni. A 19. Zsoltár 9. verse a következőt mondja. Bocsánat, eltévesztettem, nem a 9. vers, elnézést. A 13-tól terjedő verseket, 13-tól 15-ig. Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam, akkor ártatlan leszek és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájamnak mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám és megváltom. Erre a versre most még ki fogunk térni. Amiért olvastam ezt az igét, az a 13. vers volt, amikor azt mondja, ki veheti észre a tévedéseket? A titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Mit jelent az, hogy titkos bűnöktől? Meg kiveheti észre a tévedéseket? Itt a titkos bűnök nem azt jelentik, hogy én eltitkolom a másik ember előtt, hogy mit csinálok, hanem azokra a bűnökre utal, amit még magam sem ismerek esetleg önmagamban, hogy bennem van, bennem lapul valahol a szívem mélyén, és bizonyos körülmények hatására úgyis felszínre fog jönni. Ezekről beszél itt a zsoltáríró, hogy ezekről a titkos bűnöktől, Uram, vesd az én orcám elé, lássam én is, és szabadítsál meg engem ezekből. Igen, a Biblia nagyon határozottan beszél arról, hogy igaz önismeretre mi csakis az Isten által, az ő lelke által, amikor adja az ő szemgyógyító írját, csakis ezáltal tudunk eljutni. Jeremiás 17.9-et vetítsük még ki, ezt az igét már említettük egy vagy két alkalommal előtt a sorozatunkban, de még egyszer hadd említsem meg, a Biblia azt mondja, hogy csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt? Az ember hajlamos magáról jobbat gondolni, mint amilyenek vagyunk. És ezért nem nagyon akarunk szembenézni a mi csalárd szívünkkel. A Biblia azt mondja, ha mi magunk ítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk el. Ezért, hogy igazi képet lássunk önmagunkról, egyedül az Istent kell kérdeznünk. És még egy gondolatot szeretnék megemlíteni, és utána egészen gyakorlati dolgokról fogunk beszélni itt az önismeretnek a kapcsán, de még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Erről is már tettünk említést a múlt alkalommal, de mindenképpen, meg még egy alkalommal ezelőtt is, már valamilyen szinten ezt megemlítettük, de meg kell még egyszer most említenünk, hogy a témát teljes egészében a bibliai szemszögből nézve meg tudjuk érteni. A Biblia azt mondja, hogy azért fontos, hogy mi az Istent kérjük, hogy mutasson meg bennünket igazából önmagunknak, mert mi, amikor a cselekedeteink alapján akarjuk kiértékelni magunkat, akkor nagyon sokszor téves képet alkotunk önmagunkról. Mit akarunk? Hogy akarjuk sokszor mi magunk megvizsgálni magunkat? Hogy hát mit cselekedtem, nem? Hát ezt tettem, vagy azt tettem. És sokszor nem vesszük észre, hogy a mi cselekedeteinknek az indító oka nem volt tiszta. És mi elkönyveljük magunknak, hogy például mi ilyen vagy ilyen jó emberek vagyunk, mert ezt és ezt cselekedtük. De szembenézünk-e mi igazából a cselekedeteink indító okával, az indító rugóval, a motivációval szembenézünk-e? Ha nem nézünk ezzel szemben, már pedig az Úr ezeket is, ezeket a titkos dolgokat is felszínre akarja hozni a mi életünkben, majd látni fogjuk, hogy milyen módon, mert erre fogunk majd gyakorlatilag kitérni, de az Úr ezekkel is akar bennünket szembesíteni, hogy ember vigyázz, mert a cselekedetekből nem indulhatsz ki, mert a cselekedetek sokszor hamis képet festenek az emberről, önmagáról. Olyan érdekes, hogy a Biblia arról beszél, és talán ezt olvasuk is el a szeretet himnuszának az első három versét, már a múltkor is megemlítettük, de még egyszer hadd olvassuk el a Korintusi első levél 13. fejezetében. Nézzük meg, mit mond az első három versben Pál apostol, a 13. fejezet első három versében. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, de ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Mennyi minden cselekedet, nem tiszta, szeretetből fakadó cselekedet. És éppen ezért a cselekedeteinket, ha önmagában ezeket vesszük figyelembe, ezek nem adnak igaz képet önmagunkról. Ezért kell Istent kérni, hogy a titkos bűneinket, a lelkünk mélyén levő érzéseinket, gondolatainkat, motivációt is hozza a mi életünkben felszínre, hogy igazából szembesülni tudjunk mindezzel. De nézzük meg ezek után, és szeretném, hogyha erre térnénk ki, hogy az Isten hogy segít nekünk abban, hogy felszínre jöjjenek ezek a titkos dolgok is a mi életünkben. Egyáltalán, hogy meglássuk magunkat, egy nyers tükröt is tart elénk az Úr, tehát a cselekedeteink elé is tart egy tükröt, és a motivációk elé is tart egy tükröt. Hogy cselekszi ezt meg velünk az Úr, hogy mi igazából önismeretre jussunk? Az első pontban szeretném megemlíteni, hogy tart elénk egy olyan tükröt, amiben ha belenézünk, akkor szembesülünk önmagunkkal, és ez nem más, mint az igének a tükre. A Biblia azt mondja önmagáról, a zsidókhoz írott levél 4. fejezet 12. versében, az igét kétélű éles fegyverhez hasonlítja az írás. Azt mondja, hogy ez egy olyan fegyver, az ige, azt mondja, az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Mit mond? Az Isten igéje kétélű éles kard elhat a szívnek, a léleknek, a velőknek megoszlásáig, a legbelső lényünkig elhat. Nem tudom, voltunk-e már így, hogy valakit mindenképpen rá akartunk vezetni a hibájára. Te ilyen vagy, olyan vagy. Látjuk rajta, hogy ilyen. Mondjuk az illetőnek, lepereg róla. Nem is akar vele szóba állni. De az Isten igéje egy olyan kard, hogyha valaki ezzel igazából szembesül, belenéz az ige tükrébe, akkor az Isten rámutat a belsejében azokra, amit a másik ember esetleg hiába mond, mert nem fog elfogadni. Igen, az Isten beszéde kétélű éles kard. És most szeretnék néhány ige verset megemlíteni, hogy ez a kétélű éles kard, ha valaki, hangsúlyozom, ehhez az kell, hogy forgassam ezt a kardot. Önmagam felé forgassam, hadd mondjam, mi a kardot nagyon kiválóan tudjuk használni a másik emberrel szemben. Azt nagyon kiválóan tudjuk. De magunk felé fordítjuk ezt a kardot. Akarjuk-e, hogy bevilágítson a mi életünkbe? És nézzük meg csak néhányat, tényleg csak néhányat, mert lehetetlenség mindet végigvenni, és szeretnék arra kérni mindenkit, hogy a példabeszédek könyvét olvassuk otthon. Olvassuk példabeszédek könyvét, az nem egy olyan összefüggő könyv, mint mondjuk egy evangélium, vagy egy történet, vagy bármelyik, vagy az Ószövetségből már bármelyik történeti könyv. Az Ószövetségben példabeszédek könyve egyedülálló könyv a szónak abban az értelmében, hogy kevés olyan ige szakasz van benne, néhány egymást követő vers, ami ugyanarról a témáról van szó. Van, amikor pár versen keresztül említi, de majdnem mindegyik Biblia vers egy önálló gondolatot elmond. Életbölcsességeket, rávilágít az életünkre, felszínre hoz dolgokat, csodálatos példabeszédek könyve. És most ebből szeretnék néhány gondolatot megemlíteni, hogy milyen tükröt tart például az Úr elénk. Az első az, amikor azt mondja, példabeszédek könyve, 23. fejezet, 17. verse. Példabeszédek könyve, 23. fejezet, 17. verse. Talán le is olvasom, azt mondja, ne irigykedjék a te szíved a bűnösökre, hanem az Úr félelmében légy egész napon. Én magamnak kiírtam 3-4-5 igét is ugyanezzel kapcsolatban különböző helyekről. Nézzük meg, mit mond, ne irigykedjék a te szíved a bűnösökre, a gonosztevőkre. Máshol azt fogalmazza, hogy az erőszakosokra, és tehát ezekre a megnyilvánulásokra azt mondja, hogy ne irigykedjél rájuk. Szoktunk mi irigykedni azokra az emberekre, akik gonosztevők, vagy nem tisztességesen jutnak bizonyos dolgokhoz, és jól megy sorsuk, és nem szenvednek az életben szükséget, és más, aki pedig teljesen becsületesen dolgozik, mennyi nyomorúságnak van kitéve. Vannak ilyen indulatok a mi szíveinkben, van ilyen fajta irigység. Nézzük meg, a Szentírás azt mondja, hogy vigyázz, vigyázz erre. És ha mi azt mondanánk, hogy hát ez bennünket nem érint, hát ugyan már mi bennünket ez nem érint, álljunk meg azért, és csak gondolkodjunk el egy kicsit. A 73. Zsoltárhoz lapozzunk. A 73. Zsoltárhoz, és ott nézzük meg a második és a harmadik verset, hogy egy olyan személy, mint Aszáf, aki Istennek embere volt, akinek gondolatait, amit az Úr adott neki, tehát a Bibliában részeket írt, ugye a Zsoltárokból egy jó párat Aszáf írt, tehát egy ilyen ember volt, nézzük meg, hogy ő is milyen gondolatokkal küszködött. És mi volt a szívében, és hadd mondjam, és erre most még azt is lehetett volna mondani, hogy hát nem mindegy, hogy ez van az én szívemben. Hát jó, hát ez van a szívemben, irigykedek arra, vagy ilyen, vagy bosszankodom arra az emberre. Hát de hát miért baj az? De itt a következményeit is látni fogjuk, hogyha az ember ilyesmit melenget a szívében. Azt mondja Aszáf a 73. Zsoltárban, így olvasom az első három verset először. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek, de én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mit mond? Azt mondja, kis híja, hogy az én lábaim el nem iszamodtak. Tehát majdnem elterültem. Majdnem a lelki életembe került ez az érzés, amit melengedtem magamban. Láttam a gonoszoknak a jó szerencséjét, és ez majdnem lelkileg a romlására vált. És utána mit mond? A negyedik verstől, talán csak a hétig, négytől hétig, végig erről beszél, azt mondja, mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó, a halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékességek kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kínülnek az ő szemeik, elméjük gondolatai csaponganak. Nem olvasom tovább. Leírja ezeket a gondolatokat, és azt mondja, hogy nem tudta megemészteni ezt a kérdést, és majdnem eliszamodtak a léptei. De nézzük meg ezek után, hogy mit mond a Zsoltáríró, mit mond Aszáf. A 16. és 17. verset olvassuk el. Azt mondja, gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bementem az Isten szent helyébe, és megértettem azoknak sorsát. Az Úr elé vitte ezt a lelki problémát, és megértette. Az Úr lenyugtatta, lecsendesítette a szívét, megértette ezt a problémát. Nem ezt a kérdést akarom most kielemezni, A beszélgetésben visszatérhetünk erre, hogy Aszáf hogy tudott nyugvó pontra jutni, vagy a lelkében hogy tudott nyugvó pontra jutni e felett a gondolat felett. De nézzünk meg egy másik olyan részt a Bibliából, például a Példabeszédek könyve 24. fejezet, 17-18. vers. Példabeszédek könyve 24. fejezet, 17-18. versét nézzük meg, mit mond. Mikor elesik a te ellenséged, ne örülj, és mikor megütközik, ne vigadjon a te szíved, hogy az Úr meg ne lássa, és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját, tereád. Mit mond? Van-e bennünk káröröm? Ugye ismerjük ezt a nagyon idézőjelbe tett szép magyar mondást, hogy a legszebb öröm a káröröm, de van-e bennünk káröröm? Örülünk-e azon, hogyha valaki mondjuk megbotlik akkor, és elesik, amikor hát tényleg azért nem sok szép és jó dolgot csinált ebbe az életben. Van-e öröm, káröröm a mi szívünkben? Erre azt lehetne mondani, hogy hát, miért baj az, hogyha ez esetleg van bennünk? Vagy nem is tudjuk, hogy esetleg van bennünk, de ha van is, hát miért probléma? Azt mondja, meg ne lássa az Úr, mert gonosz az ő szemeiben, és elfordítja arról a haragját, tereád. Tehát ismerjük önmagunkat. látjuk, hogy milyen dolgoknak mi lehet a következménye. Ha megtűrünk magunkban a gonoszokra irigységet, eliszamodhatnak a lábaink, lelkileg hajótörést szenvedhetünk. Kárörvendők vagyunk. Olyan torzulás ez az ember lelkében a káröröm, ahogy azt mondja az Úr, hogy elfordíthatja a másikról a haragját, mireánk. Utána azt mondja, példabeszédek 21.4. De tényleg csak egy párat olvasok, mert mondom, az egész könyvet szinte végigolvashatnánk. Tényleg csak egy párat szeretnék említeni. Példabeszédek 21.4. Azt mondja, a szemnek fennhéjázása és az elmének kevéssége az istentelenek szántása bűn. Tehát a kevésség, a felfuvalkodottság bűn. Van-e bennünk kevésség? Van-e bennünk felfuvalkodás? Emlékszünk, a múlt alkalommal megemlítettük, az Úr előtt a legborzalmasabb bűn elsősorban a kevés szem. Ugye 6 dolgot gyűlöl az Úr, 7 dolog utálat az ő lelkének. Az első a kevés szemek. De van-e bennem kevésség? Azt lehet mondani, hogy ó, hát bennem nincs kevésség. De hány és hány esetben lelepleződik az ember, majd erre majd rá fogunk térni még az egyik pontunkban, hogy az Úr ez hogy leplezi le ezeket a dolgokat a szemünk előtt. Vagy még egyet nézzünk, példabeszédek könyve 20. fejezet, 3. verse. Példabeszédek könyve 20. fejezet, 3. verse. Tisztességes az embernek elmaradni a versengéstől, valaki pedig bolond, patvarkodik. A Biblia vers első részét nézzük. Tisztességes az embernek elmaradni a versengéstől. Vannak olyan dolgok, amiket mi versengésből teszünk? Vannak olyan dolgok, amiket nem tennénk meg akkor, ha nincs bennünk az, hogy hát én is akarok olyan lenni, mint a másik? Van, amit versengésből teszünk? Van, amit azért teszünk, hogy az emberek lássák azt, hogy mi mit, vagy hogy mit cselekszünk? Van úgy, hogy az emberek miatt cselekszünk bizonyos dolgokat? Máté evangélium a 25. fejezeti 23, Máté 23.5-ben van egy ige, ami félelmetes gondolatot mutat a mi számunkra. Azt mondja, hogy el lehet jutni odáig az öncsalásban, és bizonyos helytelen indító okok megtűrése következtében a szívünkben, el lehet odáig jutni, mint a farizeusok, azt mondja a Biblia vers, minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Nem is olvasom tovább. Minden ő dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Önvizsgálati kérdés. Úgy cselekednék-e egy adott helyzetben, ha senki nem látná? Akkor is ugyanúgy cselekednék? Vagy pedig csak azért cselekedtem úgy, mert a többiek is látták. Önvizsgálati kérdések. Tele van a Biblia ilyen kérdéssel és ilyen tükörrel, amit elénk tár, az a kérdés, hogy bele akarunk-e nézni. Még egyetlen egyet szeretnék említeni. Példabeszédek könyve 14. fejezetéből a Biblia beszél arról, és nagyon sok helyen, sőt a 10 parancsolatban is szabályozza ezt az Úr, és rávilágít. A 14. fejezet 30. vers azt mondja, a szelíd szív a testnek élete, az irigység pedig a csontok rothadása. Nem az arra az irigységre, nem arra, amikor a gonosz tevőre, vagy azzal látom, hogy valaki gonosz, és akkor milyen jól megy neki, nem ilyen. Egyáltalán az irigység bármilyen formában. A 10. parancsolat azt mondja, hogy ne kívánd, ne légy irigy a te falebarátodra, semmiére. Múltkor erről kellett beszélni egy helyen, az irigységről. Egy egész órán keresztül beszéltünk, és van a Bibliának legalább több, mint egy órai mondani valója az irigységről is. Most csak egy mondatot hadd említsek meg belőle az egész témakörből. Hányan mondják azt, hogy én nem vagyok irigy, dehogy vagyok irigy. És akkor mondanak ilyenet emberek, hogy nekem nem kellene az a 20 hálószobás villa, én nem tudom, már csak a fenntartása és milyen gond, meg ez sem kellene, én nem vagyok irigy. Milyen sokszor nem vesszük észre magunkban, a Biblia azt mondja, avagy hiába gondolj, vagy azt gondoljátok, hogy hiába mondja az írás, hogy irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk van, csak nem ismerjük önmagunkat. De hogyha olvassuk az igét, felszínre jön, és lelepleződünk bizonyos kérdésekkel, igen, nem vagyunk irigyek, Például szeretném megkérdezni, hogy közülünk valaki érzette már irítséget, mondjuk Bill Gatesre, ugye, aki az a hatalmas vagyonnal rendelkezik. Szoktunk-e rá irítkedni? Nem hiszem, hogy úgy különösebben irítkednénk. Legalább legfeljebb mindegy. Szóval, de hogy úgy nem irítkedünk. De merült-e fel már bennünk irítség, amikor a kolléganő 10 000 forinttal több fizetésemelést kapott? Pedig itt nem óriási, csak erről. Vagy, és mondhatnék még ilyen példát, az irítség akkor jön le elénk a szívünkbe, és akkor lepleződik le, amikor nagyjából azonos körülmények között vagyunk. Az egyiket megdicsérték, engem nem is vettek észre, pedig én is annyi dolgot. Hát ez nem igaz. Mindegy. Bocsánat. Tehát ilyen területen jön elő az irítség. És van egy kérdés, hogy tudjuk megállapítani például, hogy van-e bennünk irítség, vagy nincs irítség? Hogy tudjuk ezt például megállapítani? Mert olyan kérdően kimondjuk, hogy bennünk nincs. Hogy tudjuk megállapítani? Föl kell tennünk egy kontroll kérdést magunknak. Tudok-e örülni a másik emberrel, bármi történik vele, vagy pedig nem? Örülök-e, hogyha az ő házassága milyen szép, és az enyém éppen romokba hever? Örülök-e, hogyha az ő gyerekének jó előmenetele van, az enyém pedig éppen megbukott az iskolában? Örülök-e, és így tovább, és így tovább. Amikor ugyanabban a helyzetben vagyunk, a másik embernek valami sikerül, nekem nem sikerül. Tudok-e örülni az ő örömének? Ha nem, akkor vigyázat, mert bennem van az irítség. Ezeket csak azért említettem, hogy az Úr tükröt tart elénk, olyan tükröt, amely csalhatatlan. És mi az a kérdés, hogy valóban bele akarunk-e nézni ebbe a tükörbe, vagy pedig nem. De menjünk tovább, és nézzünk meg még egy-két nagyon-nagyon fontos dolgot, hogy az Úr mit cselekszik velünk, amikor belenézünk mondjuk ebbe a tükörbe, de nem vesszük észre igazából magunkat. Mert hadd kérdezzem, van olyan, hogy belenézünk, vagy olvassuk, és nem is vonatkoztatjuk magunkra? Úgy gondolkodtam, hogy kimondjam-e, vagy nem mondjam ki, de azért mégis elmondom. Hányszor van az, hogy amikor valamiről szó van, akár egy előadásban, igehirdetésben, istentiszteleten, bármilyen formában bibliai dolgokról beszélünk, és akkor utána az embereknek beugrik az, hogy jaj, amiről beszéltél, mennyire illik arra, meg amarra. És akkor az ember úgy elgondolkodik, hogy hát az igének a reflektorfényét, ami be akar világítani a szívekbe, azt már nem másik felé fordítsuk, hanem magunk felé fordítsuk. De amikor ezt nem tesszük, és élesen meglátjuk a másik embert ebben a reflektorfényben, de magunkat nem látjuk meg, akkor az Úr cselekszik valamit. Nagyon sokszor megengedi azt, hogy lelepleződjünk. Olyan helyzetbe kerüljünk, hogy meglássuk önmagunkat. Az Úr először figyelmeztet az igéje által. Figyelmeztet, halk és szelíd hangom. Senki nem látja, csak ő és én figyelmeztet. Ha nem vagyok hajlandó erre odafigyelni, akkor nem akarja, hogy benne maradjak a bűneimben, mert ki akar emelni, azt akarja, hogy megismerjem önmagam, és utána majd a végén elmondjuk, hogy miért akarja, hogy igazi önismeretre jussunk, akkor azt teszi, hogy olyan élethelyzetekbe kerülünk, amelyben már nem tudunk igazából mit csinálni, hanem tényleg be kell, hogy ismerjük, hogy ilyenek vagyunk. De azért bocsánat, nem tudunk mit csinálni, mint beismerni, de hogy nem tudunk. Mert amikor sokszor lelepleződünk, még akkor is mentségeket mondunk, akkor is kifogásokat mondunk. De az Úr többször megcselekszi velünk, hogy úgy lepleződjünk le, hogy a szívünk állapota valóban felszíne jöjjön, hogy mi is van igazából mi bennünk. Nem tudom, hogy önök között volt-e már valaki úgy, hogy egy adott helyzetbe belekerült, és valahogy reagált, valamit csinált, és utána szinte nem is hittük el magunkról, hogy ez én voltam. Hogy így tudtam szólni, ezt tudtam mondani, ezt voltam képes megtenni, szinte nem is hisszük el magunkról, hogy ez én voltam. És hadd kérdezzem meg, miért voltunk mi olyanok? Azért, mert a pillanat hatására ez a rossz dolog belénk jött, és azért csináltunk ezt? Nem. Hanem azért, mert ott volt a szívünkben, csak nem ismertük önmagunkat. És egy adott körülmény hatására felszínre jöttek ezek a dolgok az életünkben. Szeretnék egy másik eszközét az Istennek megemlíteni, ahogy rá akar vezetni bennünket bizonyos hibákra, és bizonyos dolgoktól meg akar bennünket szabadítani. És nem tudom, hogy erre gondoltunk-e már az életben. Amikor például meglátjuk a másik embernek a hibáját. Amikor mi egy emberben, másik emberben hibát látunk, mondjuk például azt látjuk a másik emberben, hogy például mondjuk azt látjuk, hogy valaki a férjével vagy a feleségével nagyon csúnyán vitatkozik, és nagyon csúnyán veszekszik vele. És akkor úgy elkönyveljük magunkban, hogy fú, hát azért ez. És akkor véleményt alkotunk ugye magunkról. Vagy valaki önérzeteskedik, és eljut odáig benne, hogy valami egészen már csak önmaga körül tud forogni, és állandóan megsértődik, és stb. Ilyen emberi példákat látunk, és látjuk a szörnyű következményeit. Vajon gondolunk-e arra, hogy az Isten kegyelemből engedi meglátni a másik ember életében a bűnt és annak következményeit, mert arra nagyon éles a szemünk, meglátjuk, de föltesszük-e olyankor azt a kérdést, hogy ez vajon bennem is benne van ez a bűn? Csírájában esetleg, vagy még kismértékben, de bennem is bennem van? Szembenézünk-e magunkkal ilyenkor, hogy van-e bennem ebből a fajta bűnből valami, vagy rossz természetből valami? Mert ha van, akkor az kovászként erjedni fog, és előbb-utóbb ugyanaz lesz, amiről én most a másiknál elszörnyűködtem, hogy hogy lehet ilyet csinálni. Éppen ezért csak annyit szeretnék mondani, hogy ez soha ne hagyja el az ajkunkat, egy ilyen megjegyzés, hogy hát hogy lehet valaki ilyen? Hát hogy csinálhat valaki ilyet? Mert mi se ismerjük mi sokszor önmagunkat, velünk is bármi megtörténhet, hogyha nem jutunk igazi önismeretre, és nem látjuk meg igazából önmagunkat. És még egy gondolatot szeretnék megemlíteni. Az Úr gyakran megengedi azt is, már utaltunk rá valamilyen formában, hogy másik ember figyelmeztet bennünket valamire. De milyen nehezen veszük a másik embertől jövő figyelmeztetést is. Pedig sokszor az Úr embereket használ föl arra, hogy figyelmeztessen, mert lehet, hogy nem néztem bele a tükörbe, és nem vettem észre, hogy ősz a hajam, ugye, ahogy olvastuk az első igékben, és pedig az, és csak azt mondja, hogy nézd már bele a tükörbe. Igen, az Úr számtalan eszközt használ, hogy odafigyeljünk, felismerjük igazából önmagunkat. De szeretnék arra kitérni, és egész röviden arról szólni, hogy miért veszélyes az, ha az ember önvizsgálatot akar tartani, de csak is a saját maga erejére támaszkodik, és saját maga akarja megismerni önmagát, anélkül, hogy az Istentől kérni ezt a bizonyos szemgyógyító írt. Miért nagy probléma? Azért, mert ahogy az előbb már említettem, mi emberek így működünk, ez az alap természetünk, hogy a másiknak a hibáját hihetetlenül élesen látjuk, a saját magunkéval szemben pedig elnézőek vagyunk. Hogyha nem Istentől kérjük az igazi önvizsgálatot, akkor biztos, hogy torz eredményt fogunk kapni. Mert magunkat jobbnak fogjuk látni alapvetően, mint amilyenek vagyunk, és a másik embert annál inkább el fogjuk ítélni, mert azt állapítjuk meg, hogy ő pedig hozzánk képest ugye mennyivel rosszabb. De ugyanakkor, és egy másik ugyanilyen nagy veszélyt is szeretnék megemlíteni, hogyha nem használjuk ezt a szemgyógyító írt, és így akarjuk megismerni önmagunkat, ennek az egy másik óriási veszélye, hogy ugyanakkor kétségbe is zuhanhatunk, és kétségbe is eshetünk önmagunktól. Mert van egy ellenségünk, Sátán, aki nem akarja, hogy helyesen lássuk önmagunkat. vagy túl szép képest akar rólunk festeni önmagunk előtt, vagy pedig egy olyan torz képet akar festeni rólunk, és reménytelennek feltüntetve a helyzetünket, hogy teljes mértékig elcsüggedjünk. És itt szeretnék rátérni befejező gondolatok egyikében arra, hogy miért fontos, hogy megismerjük önmagunkat, és miért fontos, hogy helyesen jól ismerjük meg magunkat, az Isten által felkínált gyógyszer szemgyógyító ír az ő lelke segítségével. Miért fontos? Azért, mert az Úr rávilágít a mi életünkben arra az ige által, hogy ember, a bűneiddel együtt, a torz jellem vonásoddal együtt nem tudlak téged üdvözíteni. Üdvözíteni akarlak Jézus, ezért jött erre a földre, hogy bennünket, bűnbe esett embereket, akiknek eltorzult, mindannyiunknak eltorzult a jelleme, kiemeljen ebből az állapotból, meggyógyítson bennünket, és üdvözíthessen. De a gyógyulásnak mi az első lépése? Hogy meglássam, hogy szükségem van az orvosra. Ki az, aki elmegy az orvosra, ha nincs betegség tudata? Ki az, aki megy az orvoshoz gyógyszerért, amikor azt gondolja magáról, hogy nem beteg? Az első, az Úr szembesíteni akar bennünket a mi bűnbetegségünkkel, a mi jellemhibáinkkal, azért, hogy hozzáforduljunk gyógyszerért. És amikor mi őt kérjük, hogy mutasson meg bennünket önmagunknak, akkor ennek az lesz a következménye, hogy megmutat. Elhat a szívnek, velőknek megoszlásáig, megítél bennünket. Sokszor sírunk is, ugye, amikor szembesülünk önmagunkkal, de az isteni kegyelem az, hogy ő soha nem áll meg annál, hogy szembesülsz ember önmagaddal, és akkor megsemmisülsz. Nem. Ő megmutat bennünket önmagunknak, és egyből adja az ő segítő kezét, megmutatja, hogy hogy tudok ebből a jellemhibából kimenekülni. Adja a megoldást, felfelé irányítja a tekintetemet hozzá. Csak azt akarja, hogy csak annyira törjek össze, hogy az énem, a rossz természetem összetörjön ő rajta. És utána adja a gyógyulást. Az az ige, amiről mondtuk, hogy nem volt időnk, hogy az egészet kielemezzük a Jelenések könyvében, amikor a gyógyszereket ajánlja föl, azt mondja, hogy védj tőlem fehér ruhát. Fehér ruha a Bibliában azt mondja, hogy a hívőknek az igazságos cselekedetei, a Krisztusban hívők igazságos cselekedetei. Tehát adok neked tiszta jellemet, olyan jellemet adok, amelynek következtében helyesen és jól tudsz járni és cselekedni ebben az életben. Tehát ugye ezért nagyon fontos, hogy mi az Isten lelké által kérjük az önvizsgálatot, hogy megláthassuk magunkat, és a megoldásra is elvezethessen bennünket az Úr. És éppen ezért veszélyes, hogyha nem kérjük az Isten lelke jelenlétét, és magunk akarunk szembesülni dolgokkal, akkor Sátán olyan kétségbeesésbe taszít bennünket, hogy azt gondoljuk, hogy a mi esetünk reménytelen, mi úgysem tudunk megváltozni, mi ilyenek vagyunk, ilyenek maradunk, képtelenség az életben megváltozni. Sátán ezt akarja másik oldalról elérni a mi életünkben, és az Úr ettől meg akar bennünket óvni. Azt akarja, hogy lássuk meg önmagunkat, és lássuk meg azt, hogy nála nélkül nem tudunk meg sem változni. De ugyanakkor hitet, reményt akar bennünk ébreszteni, hogy nála van megoldás, nem csak az önismeretre tudunk eljutni, hanem nála van igazából a gyógyulásnak a kulcsa, a megoldás kulcsa. És ezekről fogunk majd beszélni a következő 4 előadásban. Különböző dolgokról, élethelyzetekről fogunk beszélni, és látni fogjuk, hogy az Isten hogy adja a segítséget, hogy bizonyos dolgokból meg tudjunk szabadulni. Bizonyos belső dolgoktól meg tudjunk szabadulni. Ennyit szerettem volna röviden elmondani erről a kérdéskörről, és szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdése vagy gondolata az elhangzottakkal kapcsolatban. Igen, sok minden felvetődhet, és én tudom, hogy van úgy, hogy amikor valamilyen előadás van, van úgy, hogy ilyen körben ülünk, és akkor beszélgetünk egy-egy adott témáról, és akkor egy-egy gondolat után meg lehet állni, és akkor, amikor bárkinek kérdése van, akkor el tudja mondani. De én tudom magamról is, hogy milyen az, amikor valaki hallgat valamit, fölmerül valami, de utána túlmegy ugye az ember a gondolatmeneten, és a végére, egy óra végén ugye már az ember elfelejti, hogy mit is akart, mit tudom én a 35. vagy a 40. percben kérdezni. Tudom, hogy ez milyen. De ha valakinek mégis eszébe jut valami. Például a Bibliában hányszor ugye az elcsendesedésről beszéltél, ugye, hogy mennyire fontos ahhoz, hogy igazi önismeretre jussunk, és ugye, ahogy az elején is említettem, lehet, hogy akkor éppen még nem érkeztél meg, de az elején is említettem ezt, hogy az Úr azt akar, csak a csendben tud bennünket megszólítani, és az ember nagyon sokszor menekül. Egyébként figyeljük meg, hogy nagyon sokszor menekülünk a tükörbe való szembenézéstől. Tehát, hogy szembenézünk önmagunkkal. Sokszor az ember fél is ettől a szembesüléstől. Fél sokszor az ember, ugye, mert ki az, akinek a lelkiismerete ne jelezne bizonyos dolgokat, de az ember hányszor hesegeti el, nem akarom, valahogy nem akarom, és akkor inkább valami zaj legyen, hogy lekössem mással a figyelmemet. Az ember sokszor menekül ezelől, pedig az Úr a csendben tud bennünket igazából megérinteni és megszólítani. Olyan érdekes, Illés történetéből, az ószövetségi történetből olyan annyira nagyon szép ez a történet, nem magát a történetet szeretném elmondani, mert ugye ez egy hosszabb történet, de a lényege az, hogy az Úr ott Illéssel kapcsolatban, egy élethelyzetben, Illés azt látja, hogy elvonul valami hatalmas szélvihar. Nem volt az Úr a szélviharban. Elvonult tűz, az Úr nem vonul, nem volt a tűzben. Földrengés, nem volt ezekben a látványos dolgokban ott benne az Úr. De utána, amit szeretnék megemlíteni, azt mondja a Biblia, hogy ezek után egy halk és csendes hang hallatszott. Tehát egy halk és csendes hang, amit csak csöndben tudunk meghallani és érzékelni. Igen, nagyon köszönöm, és szeretnék annyit még erről mondani, hogy ugye nagyon-nagyon érdekes, hogy az ember mit fogad el mástól, mit nem fogad el mástól. Ugye jó, bocsánat, még egyszer a hozzászólás elejére szeretnék mondani egy néhány gondolatot, hogy valóban így van, ahogy említettem, Isten meg akar bennünket a bűneinkből szabadítani. Tehát Jézus áldozatának ez volt a lényege, a célja, az értelme, hogy megbocsáthassa a bűneinket, és meg is szabadíthasson belőle. Ő meg tud bennünket szabadítani. De tényleg akarunk-e szembesülni a hibáinkkal? Vagy megsértődünk a hibáinkon? De hogy hibáinkon, amikor szólnak nekünk? Nem tudom, hogy érdekes ez, hogy az ember mennyire be tudja magát csapni. Csak egy példát hadd mondjak. Például nem tudom, hogy voltunk-e már úgy, hogy az ember azt mondja magáról, hogy jaj, hát én ilyen meg olyan vagyok, és hát szóval úgy kvázi ugye beismeri az ember, hogy na hát én ilyen meg olyan meg amolyan vagyok. Amikor például ilyeneket mondunk, miért szoktuk ezt mondani a másik embernek? Igen. Mert azt várjuk, hogy akkor megcáfolja, dehogy te nem vagy olyan, nem. Ha elkezdjük mondani, hogy például ilyen és ilyen, és a másik mondjuk azt mondaná, hogy igen, láttam rajtad a murkó, és hogy viselkedtél, akkor ennek örülünk? Nem. Nem, szóval csak ezt azért mondom, ezt az egyszerű példát, hogy lássuk, hogy ilyenek vagyunk, ennyire hajlandók vagyunk, még ha szánkkal saját magunkról is kimondunk valamit, de amikor a másik mondja, már na ne, hát akkor akkor már meg is sértődünk. Szóval ennyire nem vagyunk sokszor hajlandók szembenézni magunkkal. És egyébként pedig, amit elhangzott, tényleg nagyon fontos, hogy most mi a fontos nekem? Hogy most megbántottam azért, mert valaki mondott valamit, tehát nem az a fontos, hogy megváltozzak, felismerjem önmagamat? Igen, Judit? Ja, bocsánat, még Erzsi, mindegy. Akkor onnan menjünk hátulról, úgy és úgy, igen. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt említetted, és kettő ígét akkor gyorsan vetítsél is ki, hogyha ezt így elmondtad. Akkor a zsidókhoz írott levélből, ugye ez volt a megjegyzésednek a lényege, hogy az Úr nem vet meg bennünket a mi bűneinkért. Tehát amikor mi, tehát tényleg ez a csodálatos, hogy előtte nem kell szégyelni magunkat, mert ő úgy is lát bennünket, és nem vet meg bennünket. A zsidókhoz írott levél 4. fejezet, 15 és 16. versét olvassuk el. 4. fejezet, 15 és 16. vers. Csodálatos ez az ige, tehát szeretném, hogyha el tudnánk olvasni, mert valóban nagyon-nagyon fontos volt, amit megemlítettél. Semmi baj. Akkor olvasom én, jó, addig olvasom én. Utána, hogyha ki tudjuk vetíteni. Megvan? Jaj, de jó. Mert nem oly főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, azt mondja, hogy kivéve a bűnt, ugye anélkül, hogy vétkezett volna. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy bizodalommal járuljunk a kegyelem királyi székéhez, mert irgalmasságot, kegyelmet találunk nála, mert azt mondja, hogy meg tud indulni a mi gyengeségeinken, gyarlóságainkon, vétkeinken, bűneinken, nem megvet bennünket a mi bűneinkért. És a másik Ézsaiás 1.18-at vetíts ki még, légy szíves. No, jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr, ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Tehát ezt jelenti az Úr közelébe kerülni. Nem az, hogy elítél, megved bennünket, a bűnt nem hagyja jóvá, az Isten bűngyűlölő Isten, de a bűnös szereti, az embert végtelenül szereti, és azt akarja, hogy az ember felismerje a hibáját, szembeforduljon vele, és őt kérje, hogy adjon fehér tiszta ruhát, ugye, ahogy az elején említettük Jelenések könyvében. Az hangzott el, hogy azért nagyon-nagyon fontos, például ugye, hogy hányszor olyan, hogy megítélünk valakit egy-egy adott cselekedetért, és utána az Úr jó pedagógusként megengedi, hogy ugyanabba a hibába mi is beleessünk, hogy meglássuk, hogy igen, bennünk is bennünk van. És még ugye az is elhangzott, hogy ugye itt két dolog válik nyilvánvalóvá, az egyik az, hogy mi is ugyanígy meg tudunk dolgokat tenni, amit a másikban elítéltünk, és a másik pedig lelepleződik a kevésségünk, a magabiztosságunk, ugye, hogy mi hogy meg tudtuk ítélni a másikat. És egyébként hadd mondjam, azt hiszem, hogy mindannyian találkoztunk már ezzel az élethelyzettel, és ezért soha nem mondjuk ezt, hogy hát hogy lehet így viselkedni, hogy lehet így tenni, és értsük meg egymást. Hadd mondjam, ez egy olyan fontos dolog, a Biblia arról beszél, egy nagyon-nagyon fontos dolog, Pál apostol azt mondja, hogy emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak. És itt nem a fizikai foglyokról van szó, hanem a bűnnek a foglyairól. Emlékezzünk meg a foglyokról, mint fogolytársak. Ne ítélkezzünk. Lehet, hogy valaki valamiben nem tud egyről a kettőre jutni, nekünk az pillanatok alatt megy, mert az éppen a jellemünknek vagy egy erősebb oldala. De lehet, hogy másban meg mi sokkal gyengébbek vagyunk, mint a másik. És azon kívül pedig mondom, az is lehet, hogy ugyanabban mi is bele fogunk esni egy adott élethelyzetbe, és egy adott körülményben fog majd előjönni és felszínre jönni az, hogy tulajdonképpen hogy is állunk meg abban a helyzetben. Tehát, hogy ugye a cselekedet az már a végén van, mert ugye a cselekedet, tehát ugye, hogy gondolat, szó, tett, tehát ezek így követik egymást, tehát, hogy az önvizsgálatot akkor ugye hogy kezdjük. Én a következőt szeretném erre mondani, hogy egy alapvető szempont, amit meg kell, hogy jegyezzünk ezzel kapcsolatban, hogy nincs erre egy olyan recept, hogy akkor most hazamegyek, és akkor első lépés ez, második lépés ez, harmadik lépés az. Erre egy ilyen recept nincs. Erre általánosságban tudom csak azt mondani, hogy az embernek az Istenhez kell fordulni, és egyáltalán meg kell, hogy szülessen bennünk az a vágy, hogy Uram, én szeretném megismerni önmagam. Tehát ez az első. És olvassuk az igét, hogy aztán az Úr mit fog nekem mutatni, hogy én mire fogok rádöbbenni, abból majd mi fog fakadni. Hadd mondjam, általános dolgokat fogalmaztunk meg, sok gyakorlati vonatkozása is volt, de általánosságban tudjuk csak megfogalmazni, és aztán az Úr lebontja ezt személyesen mindannyiunkra. Az Úr nem úgy bánik velünk, hogy mint egy tucat emberrel, és akkor egyforma, és akkor mindenki, hanem egyedek vannak az Úr előtt. Mindenki egyéni egyéni bánásmódban részesül az Úrtól. Van, aki például, hadd mondjam, egy gyereknevelésben, ugye, akik gyerekek gyereket neveltek. Hányan ismerik azt az élethelyzetet, hogy az egyik gyerekre csak éppen, hogyha valaki ránéz, a szülő ránéz, akkor már sírva fakad, és azonnal tudja, hogy mit kell csinálni. A másik gyereket meg lehet verni, büntetni, akkor is ugyanúgy el fogja követni legközelebb azt, amitől éppen meg akarjuk óvni. Egy, elcsendesedni, engedni az Istent, hogy bevilágítson az életembe, az igét olvasni, őt kérni, és ő el fogja végezni mindannyiunkban. Ebben bizonyos vagyok. Azt mondja, hogy fiaimat és kezeim munkáját bízzátok csak rám. Ő elintézi a mi életünkben, csak legyen ott a vágy a mi szívünkben erre. És egyébként pedig azt az igét írtam még ki ezzel kapcsolatban, ugye, hogy nem tudjuk, hogy egy-egy adott helyzetben mi is hogy reagálnánk, vagy hogy cselekednénk. Ez egy döbbenetes ige egyébként. Királyok első könyvében, a 20. fejezet, ugye csak nem tudtunk azért minden igét felolvasni. Királyok első könyve, 20. fejezet, 11. verse, és ezt szívleljük meg ezt az igét egy életre. És felelt az Izrael királya, mondván, mondjátok meg néki, most nem is ez a lényeg, hogy kikinek hogy, csak a gondolat. Ne kérkedjék úgy, aki fegyverbe öltözik, mint aki már leveti a fegyvert. Figyeljük ezt az igét. Ne kérkedjék úgy, aki fegyverbe öltözik, mint aki már leveti a fegyvert. Mit mond ez az ige? Könnyű addig megítélni egy másik emberi élethelyzetet, amíg nem voltam benne, amíg azt a harcot nem vívtam végig. Akkor mondja majd, amikor már levetettem a fegyvert, amikor én is átmentem azon, amin az a másik ember ment, akkor kritizáljam, akkor se, szóval csak értjük, hogy miért mondom. Szóval könnyű, ugye, még a fegyverbe öltözéskor, ugye, mármit mondani, de majd akkor, ugye, akkor, amikor már levetjük a fegyvert. Tehát, ugye, ez csak az előző gondolatnak, és nagyon köszönöm, hogy felszínre került ez a gondolat. És hadd mondjam, hogy hiába próbálkozik az ember mással, hiába próbálkozik mással. Ugye, hadd mondjam, hát most nem akarok belemenni semmilyen pszichológiai dologba, direkt nem, mert szóval az más terület, abszolút, szóval az nem. De azért figyeljük meg, hogy azért hány helyen kínálnak az embernek ilyen önismereti teszteket, meg ugye, hogy hozd ki magadból, ami van, meg akkor te légy önmagad, meg a stb. Szóval, de ezekről direkt nem akarok beszélni, mert ez nem az az út, amit a Biblia mond. A Biblia egyértelműen azt mondja, Isten tudja megmutatni igazából, hogy mi van bennünk. Mondom, direkt nem beszélek ezekről, mert nem tartom járható útnak, igazi meg semmi, nem. Egyedüli út az, hogy az Isten mutasson meg bennünket önmagunknak, és annak csodálatos lesz a következménye. Én azt mondom, hogy a legjobb könyv a Biblia. Az egyedüli jó könyv, azt mondom, amiben nem lehet tévedni. Hát, tehát ugye a visszaesésekkel, hogy igen, tehát az ember már felismert valamit, és tudja, és mégis visszaesik bele, ugye? Ez... Igen. Hát erre, hadd mondjam, erre egyetlen egy szót lehet mondani, mi ez? A bűn, maga a bűnnek a természete. És azt mutatja be például, és nagyon köszönöm ezt a hozzászólást is, mert ez azt mutatja, hogy ha én Isten nélkül meglátok valamit az én életemben, mert hadd mondjam, Isten nélkül is az ember egy idő után már észérvek alapján is el tud jutni arra, hogy fú, hát azért ez már tényleg nem jó így, sok mindenre azért el lehet jutni. Mi történik akkor, hogyha én magamtól meg akarok szabadulni valamitől? Sikertelen lesz. Ideig, óráig az ember valamit tud, némi nemű változás, de nem tud igazából az ember megszabadulni a bűneiből, meg a rossz szokásaiból. Fogva tart bennünket. Rabok vagyunk. Ki kell, hogy mondjuk, hogy rabok vagyunk. És azt mondja a Szentírás, Jézus azt mondja, hogy ha akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. Tehát nekünk egyetlen egy a feladatunk ilyen esetben. Hadd mondjam, minden erről majd még sokszor fogunk beszélni a sorozatban, mert ugye végig a különböző dolgokból való szabadulásnál majd elő fog jönni, de most azért hadd mondjam el előre, hogy bármiben való megváltozás az Isten munkájának az eredménye az emberben, de az Isten az ember nélkül soha semmit nem cselekszik. Tehát egy teljes egybekapcsolódás Isten és embernek az egybekapcsolódása, tehát én rajtam kívül és függetlenül nem fog ő engem megváltoztatni. Nem fog megváltoztatni. Szükséges az én odaszánásom, az én imádságom, kérjem Istent, hogy adjon erőt, és hadd mondjam, szükséges a vele való kapcsolat ápolása. Tehát, hogy Istent kérjem segítségül, de nem úgy, hogy egyszer kértem, hogy majd Isten engem segítsél meg, és utána én tőle teljesen függetlenül élem az életemet, hanem azt mondja például, hogy közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tehát, hogyha én az Isten közelében élek, és kérem az ő segítségét, akkor erőt fog nekem adni a győzelemhez. Hogy arra jöttem rá, hogy, és most lehet, hogy ezen mindenki nevetni fog, de azért mégiscsak kimondom. De én arra jöttem rá, hogy mi sokszor szeretjük a mi jellemhibáinkat. Amikor dühösek vagyunk, szeretünk odavágni valamit, vagy mondani valamit, vagy így reagálni. Ez úgy hozzátartozik. És nem gondoljuk meg azt, hogy nem szabad odáig eljutni, hogy valamilyen, hanem ezt meg kell, hogy akadályozzuk. És azt úgy tudjuk megakadályozni, hogyha nem bonyolódunk bele a dologba úgy, hogy már teljesen benne vagyunk, hanem mindjárt, amikor érezzük az arra való kísértést, hogy ez vagy ez legyen az életünkben, akkor fohászkodjunk, könyörögjünk az Istenhez. Még egyszer a zsidók 4.16-ot létszves vetítset ki. Ugye mi azt olvastuk, ugye, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna rajtunk megindulni. És utána nézzük meg, azt mondta itt, hogy járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Mikor van ott az alkalmas idő? Amikor jön a kísértés, az élethelyzet, hogy akkor most megint türelmetlen legyek, vagy elveszítsem a nyugalmamat. Érzem? Abban a pillanatban járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. Az az Isten, aki ezt az ígéretet tette, ma is ugyanúgy segít nekünk, mint amikor ezt az ígért leíratta. Ugyanígy segít nekünk, és mondom, ez nekem élő tapasztalatom. És próbáljuk meg, tegyük ezt, hogy ne a magunk erejébe bízunk, nem fog sikerülni. De az Istennél minden lehetséges. Egyedül nem, de ővel együtt minden lehetséges. Igen? Igen, tehát egészen más életszemléletet diktál a világ, mint amit a Biblia. De például ez is olyan érdekes, hogy amikor ilyen helyzet van, mint az előbb példát említettem, nem tudom, hogy mondom, most nem ez a téma, ez majd lesz egy külön témánk a harag és a gyűlöletről, tehát akkor majd, amikor fogunk erről beszélni bőven, akkor most nem is mondom el, inkább majd ott elmondom. Lesz egy egész óránkra. Igen? Ja nem, azt hittem, hogy valakinek. Ja. Jó. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a kérdéseket, a hozzászólásokat, és akkor a következő alkalommal már elkezdjük ezeket az egész konkrét érzéseket, jellemvonásokat elemezni, hogy mitből, hogy tudunk megszabadulni. És az első egy nagyon-nagyon fontos téma lesz, hogy az életerőnket gyengítő tényezők közül az első nagyon fontos a félelem. És hogy megszabadulhatunk-e tőlük. Tehát a félelem kérdéséről lesz szó a legközelebbi alkalommal.